Egyszerű történet. Maca! A zsúfolt fodrásszalon vendégei fodrászai csillogó gépei fölött hasított át a kiáltás. A székeken ülő lányok, asszonyok, a fejükön ügyködő fodrászok, a két manikűrös rezzenéstelen arccal folytatta addigi munkálkodását, talán el sem jutott tudatukig a főnökasszony szava. A csattogó ollók, a kuncsaftokkal beszélgető hajmesterek, a hangos hajszárítók, a kellemes meleg, a szalon gőzfürdőhöz hasonló vattaszerű légköre tompító morajlással nyelt el minden más hangot. Maca! A hang követelőzőbben kicsit hisztérikusan száguldott végig újra a fodrászat felett, és halt el nyomtalanul a zsongásban. Dr. Kovásznai nagy edéné, a tulajdonos bosszusan csapta le a telefonkagylót a kis asztalkára, majd túlméretezett testével utat törve indult a négyes széken dolgozó nő felé. Ahogy odaért, csípőretett kézzel támadta a fiatal nőre. Te a füleden ülsz? Kérdezte teljesen feleslegesen, hiszen Maca, a kuncsaftok kedvelt macusa, állva dolgozott a törzsvendég Jolánka frizuráján. Hiába kiabálok! Szóltam, hogy telefonod van! Kikeres, vetette oda fokhegyről Maca, rá sem nézve dr. Kovásznai nagy edénére. És mit akar? Mit tudom én, nem mutatkozott be, csak közölte, hogy veled akar beszélni. Ha magánügy, kérlek, küldd el, tudod, hogy nem szeretem munkaidőben a magánhívásokat. Csak a kuncsaftoknak vagyunk elérhetők. Maca letette a fésűt, ollót, megsimogatta a vendég vállát, és odasukta. Bocsánat, Jolánka, egy pillanat az egész, már is folytatom. Azzal elindult a telefon felé. Ha magán lenne, gondolta, biztosan a mobilomon hívtak volna, ki a fene keresne a vezetékesen. Hülye ez az edéné. Dr. Kovásznai nagy edéné, vagyis Marika nem volt valami népszerű a lányok között. Erőszakos, hajcsár, rendmániás, szóval egy igazi kizsákmányoló. Férje jogvégzett ember, valami parányi Kft. Ügyvezetője, neje büszkén viselte a doktori címét, mintha bármi köze is lett volna hozzá. Nem szerették Marikát a dolgozói, de ügyes vállalkozó, szalonja a legkedveltebb a kisvárosban, kuncsaftként bejutni hozzá leginkább csak a törzs vendégeknek sikerül. Majdnem olyan a hely, mint egy ősöreg angol klub, ahova kihalás útján több ajánlóval lehet csak bekerülni. Maca két perc alatt elintézte a hívást, az egyik állandó vendége volt, egyeztettek, aztán ment vissza Jolánka hajához. Ma még legalább két fejet meg kell csinálnia, mielőtt szabad lesz, rá kell hajtania, nehogy elusszon. Este vár rá egy kis beszélgetés Tamással. Nem tudja, hogy áll a férfival, de nem is nagyon fűlik a foga a tisztázáshoz. Olyan se vele, se nélküle kapcsolat az övék, talán ideje lenne befejezni. Minden rendben, Macus. Nézett rá tettetett érdeklődéssel Jolánka, mert Maca keze aranyat ért, nem ártott vigyázni a barátságára, de kedvelte is a fiatalasszonyt, ha jó napja volt, csodát tett a hajával, meg aztán közben mindent meg lehetett beszélni vele. Persze, sóhajtott Maca, és kézbe vette kedvenc fésűjét. Jó lesz a haja, mosolygott Jolánkára, és munkához látott. Köhögve indult az öreg Skoda, Tamás többször erőteljesen rálépett a gázpedálra, hát ha kevés üzemanyagot kap a motor. Végre beindult a gép, Tamás indexelt és kihajtott az útra. A kisváros főutcája még ilyenkor, kora este sem volt valami forgalmas, Tamás nyugodt tempóban vezette kocsiját hazafelé. Még be kellett ugrani a mosodába, mert mint aféle aglegény utált mosni, amit csak lehetett beadott éviékhez. Régi ügyfelük volt, szinte családtag, ha egyszer-kétszer elmaradt, már reklamáltak is, hogy mi van vele, nincs semmi mosnivalója. Készen van? Nézett rövid üdvözlés után a mosodás Évire. Nincs már egyetlen tiszta ingem sem, amit felvehetnék. Nem kellene neked végre megnősülnöd? Évődött vele Évi, ahogy szinte valamennyi ismerőse ezzel zaklatta, mintha nem lenne nekik mindegy, hogy egyedül él, vagy valakivel. Bár... tette hozzá mosodás Évi, nekünk addig jó, amíg nőtlen vagy. Az asszony biztosan nem engedné, hogy hozzánk hozza szennyesedet. Még váltottak pár szót, Évi Maca iránt is érdeklődött, aztán Tamás fogta az ingeket, a tiszta ruhát és indult hazafelé. Tamás és Maca kapcsolata közismert volt a városban, az ismerősök már régen elkönyvelték, ők egy pár, csak azt várták, hogy végre hivatalosan is összekössék életüket. mintha a városnak ez lenne a legfőbb gondja. Valami nem volt rendjén mostanában kettőjük között. Maca idegesebb a szokottnál, ha valamit kérdez, mond, azonnal felcsattan, vitatkozik, sőt, mostanában már a találkozásokat is kerüli. Pedig jó ideje, hogy hol nála, hol Maca kis garzonjában laktak együtt. Sokszor aludtak egyik vagy másik lakásban, töltötték együtt a hétvégéket, szabadságot. Lehet, hogy van valaki-e? Elmélkedett Tamás Maca viselkedésén, bár ez elég nehéz lenne, itt mindenki mindenkiről mindent tud. Percek alatt fülébe jutna, ha rivális akadna. Szólnának a barátai, még inkább a botrányra éhes jó akarók. Már csak ilyen ez a kisváros. Egy nagy falu, nem több. Kinyitotta a kertkaput, félretolta a boldogságában ráugráló pulit, és vigyázva frissen mosott ruháira, bement a házba. Édesanyjától örökölte, nemrég ment el szegény, ezt hagyta rá. Végül is tehetős, hiszen van háza, másnak még albérletre sem futja. Halála előtt a mama folyamatosan győzködte, ha már addig nem, hát ha ő elmegy, nősüljön meg. Kell ám valaki az ember mellé, mondogatta, és ez bizonyára jól is tudta, mert több mint két évtizedet élt egyedül özvegységében. Itt a ház, hoz ide egy asszonyt, még a halálos ágyán élete utolsó napjaiban is csak az ő sorsa izgatta. Ne élj egyedül, hidd el, nem jó az. Aztán még hozzátette. Maca helyes és dolgos lány, ne szalaszd el. Aztán meghalt. Ő meg ott maradt a kis házban Gubival, a gubancos szőrű pulival. Amikor Maca nála alszik, vagy ott tölt pár napot, mindig megváltozik a ház, a nő rendet rak, takarít, otthonossá teszi a szobákat. Aztán egy-két nap, és minden megint olyan legény lakásos lesz. A mosogatóban ott a két nappal korábbi vacsora edénye, az ágy bevetetlen, az asztalon rendetlen halomban a korábbi újságok, laptopja, könyve, olvasószemüvege és minden, amire általában szüksége van. Ki kellene takarítani? Nézett körül, és a fotel háttámlájára dobta a vasalt ingeket. Majd elrak mindent, csak előtte eszik valamit. Egész nap nyomta a műhelyben az ipart, méretre készített egy fali szekrényt, volt vele macera bőségesen. Bele is fáradt, vágyott egy kis lazításra, a tévé bámulására. Pár percet ült, majd nagyot sóhajtott, felállt, hogy összeüssön valami vacsorát és rendet rakjon. Lehet, hogy átjön Maca, gondolta, és miután jó ideje nem jelezték egymásnak előre, ha valamelyikük átment a másikhoz, bármikor beállíthat a lány. Valami azt súgta, az este közel sem lesz olyan nyugodalmas, mint amire ő most vágyik. Dr. Kovásznai Nagyede lassú, figyelmes mozdulatokkal zárta be irodája ajtaját, majd a folyosó végéről még egyszer visszament leellenőrizni, nem hagyta-e nyitva az ajtót. Volt, hogy már otthon fogta el a rossz érzés, nem zárt be, és bár agyon használt számítógépén kívül semmi komolyabb érték nem volt a kis Kft. Parányi vezetői szobájában, nem szerette, ha nyitva marad, hát elindult vissza az irodába. Az ajtó természetesen zárva volt. A 60 körüli inkább sovány, mint szikár férfi szülei nyomására végezte el a jogot, még a 60-as évek legvégén. Különféle cégek jogi osztályán dolgozott, levelezett, adott jogi tanácsokat, mindaddig, amíg ki nem rakták a szűrét. Megváltozott a rendszer, nem kellett már a vállalatoknak jogász, sőt, már a vállalatok sem kellettek. Vállalkozói világ jött, és kényszerből ő is céget alapított. A Kovásznai Kft. Bejáratott öreg cég volt, működött már vagy 18 éve. Apró műanyag kütyüket gyártottak, kisebb-nagyobb gyárak beszállítói voltak, meg volt egy kétszemélyes kis asztalos műhelyük is. Nem dőlt a nagy pénz, de futott a megélhetésre, pár évente új autóra és kétszer spanyolországi nyaralásra is. Többször meg amúgy sem jutottak volna el a cég miatt. Szerették a beosztottjai, jó főnök volt, olyanok voltak együtt, mint egy nagy család. Igaz, az egész cégben jó, ha 10 ember dolgozott. Szerencsére akkor is jól döntött, amikor Marika, a felesége előállt a fodrászat ötletével, mellé állt, pénzt adott, segített az indulásban. Marika ügyes üzletasszony, ismerte el, és elégedetten simogatta meg borostás állát a havi bevételükre gondolva. Szerencsére anyagi gondjaik nincsenek. Két gyerekük már kirepült a házból, Zsuzsi Glasgow-ban dolgozik a férjével, árufeltöltő egy szupermarketben. Nem erre nevelte ugyan, hiszen főiskolára járatta, kommunikációt tanult, meg művelődésszervezést, de egyik szakmájába sem tudott itthon elhelyezkedni. Karcsi, a férje, akkor még vőlegénye, meg kint dolgozott Skóciában, egy gazdaságban, itthon neki sem volt munkája. Amikor összeházasodtak, Zsuzsi is kiment hozzá. Többet keresnek mindketten, mint ő a cégvezető. De azért nem ilyen életet szánt a lányának. Fia, Atti a fővárosban él, építész, ritkán jár haza. Eszébe sem jut a nősülés, bár igazából azt sem tudja, mit csinál a fia a nagyvárosban, de hát végül is ez az ő élete. A gyerekekkel vagy az interneten tartják a kapcsolatot, vagy néha jön egy hívás, egy SMS a mobilra, de ez minden. Eleinte különösen Marika viselte nehezen ezt az állapotot, hívogatta őket, meg naponta írt nekik, de a válaszok sokat késtek, ritkán jöttek, és így alábbhagyott a neje igyekezete is. Úgy is szólnak, ha baj van, vigasztalták egymást, addig jó, amíg nem jön hír felőlük. De azért mindkettőjüknek fájt ez a helyzet, ha nem is mondták ki. Dr. Kovásznai hazaérve ledobta cipőjét, és belebújt agyontaposott, de kényelmes papucsába. Jó lesne egy sör, gondolta, és már is nyitotta ki a hűtőből kivett párás üveget. Leült kedvenc foteljába, feltette a lábát az előtte álló pufra, hátradőlt, és belekortyolt a keserű italba. Viszlát, Marika! Kiáltott Maca, és kilépett a szalon melegéből a novemberi hideg estébe. Gyorsan vesz valami harapnivalót, hazamegy zuhanyozni, kicsit rendbe teszi magát, és átmegy Tamáshoz. Nincs mese, itt az ideje, hogy elbeszélgessenek. Fel sem merült gondolataiban, hogy esetleg Tamás nem lesz otthon. A Kisgarzon a kisváros pár épületes lakótelepének harmadik emeletén kellemes meleggel fogadta. Hiába van ára, de a központi fűtés igazán jó dolog, gondolta, majd ledobálta ruháit, és hosszú ideig csorgatta hátára a zuhany meleg vizét. Nem csak az egész napos ácsorgásban megfáradt lábait lazította ki a melegség, de át tudta gondolni közben azt is, mit mondjon a férfinak. Addig nem jövök el, határozott, ameddig állást nem foglal. Vagy ma megkéri a kezem, és kitűzzük az esküvőt, vagy holnap már szabad is lesz. Le is út, fel is út. Felvillanyozódva lépett ki a parányi zuhanyozó helyiségből maga köré csavart fürdőlepedőben, fején turbánként egy kis törölközővel. Végigkente magát testápolóval, megszárította a haját, majd a tükör elé állt, és végignézett meztelen testén. Kritikus volt magával, de elégedetten állapította meg, 30 éves kora ellenére igenis jó nő. Minden pasi megnyalhatja mind a 20 ujját, ha ilyen nőt kap. Pillanatok alatt csinált magának egy szép frizurát, ez aztán tényleg nem jelenthetett gondot neki, bekapott pár falat sonkát, ivott egykor tejet, felkapta a farmerét, halvány lila blúzát, és útnak indult. Izgatott volt, hajtotta a várakozás. Gyomrában némi remegés jelezte, azért cseppet sem nyugodt, élete pár óra múlva mindenképpen más irányt vesz. Szegény Tamás, mosolygott csak úgy befelé, fogalma sincs, mi vár rá. Marika, dr. Kovásznai nagy edéné még egyszer végig sétált az üres szalomban, megnézett minden kapcsolót, konnektort, nehogy valami is zárlatot okozzon, tűzüssön ki, elzárt minden csapot, levette a fűtést, és némi szorongással, ahogy minden záráskor, félve, hogy elfelejtett valamit, kilépett az estébe. Még be kellett vinni az aznapi bevételt, sietnie kellett, már alig volt erre ideje. Gyorsan lehúzta a szalon bejáratának fémredőnyét, bezárta, megrángatta vagy háromszor is a lakatokat, és útnak indult. Nehéz testét kínlódva vitték az egész napos jövés menéstől megdagadt, fáradt lábai. 57 éves volt, cseppet sem öreg, de néha, különösen ilyenkor, a munkaidő végén 100 évesnek érezte magát. A bank előtt hagyta reggel a kocsiját, a szalon előtt nehéz parkolni, inkább a vendégeknek engedi át az ő helyét is, meg amúgy is kell reggel este az a 200-300 méter séta. Legalább kiszellőzteti a fejét. Leadta gyorsan a pénzt, aztán indult hazafelé. Tamara, a városhoz közeli faluból magukhoz vett lány már biztosan megfőzte a vacsorát. Arra neki végképp nem lenne ereje, hogy minden nap bevásároljon, takarítson, vezesse a házat, főzzön, meg még a szalont is vigye. Ede a férje eleinte morgott, hogy nem nagy urak ők, meg nem is olyan gazdagok, hogy cselédet tartsanak, de aztán megszokta, hogy a készre a tiszta lakásban megy haza, és Tamarát is lányaként egyfajta gyerekpótlékként szerette. Ha már a saját gyerekeik vajmi kebese törődnek velük. Ez volt élete igazi és nehezen gyógyítható fájópontja. Szia, Marika! Üdvözölte Tamar az ajtóban. Adhatom a vacsorát? Marika akkor tegeződött össze a lányjal, amikor már biztos volt benne, hogy megtartja, és hogy a fiatal nő nem él vissza gesztusával. Tényleg olyanok voltak, mint anya és lánya. Szegény Tamarának amúgy sincsenek szülei, apja még gyermekkorában lelépett, anyját meg 2 éve vitte el a rák. Akkor ajánlotta egyik ismerősük Tamarát Marika figyelmébe. Csak általános iskolát végzett, de nem volt buta lány, talán egyszer majd ráveszi, hogy járjon gimnáziumba, segíti benne, hogy legyen érettségie. Örökké nem lehet házvezetőnő. Dr. Kovásznai Nagy Ede házi papucsában, utcai öltözékére vett házi kabátjában ült a nagy ebédlőasztalhoz, miután futócsókkal üdvözölte feleségét. Most elkezett? Kérdezte Marika, de a választ már meg sem hallotta a rutinszerű, évtizedek óta feltett kérdésre. Mit eszünk? Nézett kérdően Tamarára, aki már hozta is be a gőzölgő tállevest. Marika mert férje tányérjába, majd vett magának, aztán belekanalozott a gyöngyöző fűszeres lébe. Mi volt benn? Kérdezte pár kanál után Edét. Semmi különösebb. Az embereid mindenki bent volt? Ja. De most, hogy mondod, jut eszembe. Ismered az asztalosomat, tudod a fiatalabbat, a Tamást. Na, annak valami baja van, egy ideje olyan szórakozott dolgozik, de mintha a feje nem lenne ott. Az ő barátnője a Maca a szalonodból. Összevesztek? Fogalmam sincs, tudod, hogy nem szeretem, ha a lányok behozzák magánéletüket a szalomba. Én meg nem kérdezem őket, mert ha lazítok a gyeplőn, akkor annak a színvonal látja a kárát. Maca meg amúgy sem könnyű eset, néha olyan morózus, hogy majd megharap mindenkit, máskor szárnyal a jó kedve. Fel tud idegesíteni flegmaságával, nézésével, de olyan ügyes a keze, hogy még egy olyan nincs a szalomban. Imádják a vendégek, így hát elnézek neki sok mindent. De csak ennyit tudok róla. Kérdezősködjek? Szerinted segítségre szorulnak? Fogalmam sincs. Kedvelem a fiút, megbízható jó szakember, sajnálnám, ha romlana a munkája, de azt is a szerelmi csalódottságában elmenne máshova, egy másik városba lakni, dolgozni. Tudod, hogy mennyire ragaszkodom a munkásaimhoz. Bízom bennük. Jól van, megnézem, mit tehetek. Na, együnk, mert kihűl a leves. Jól vagy, Maca? Marika kedveskedve közelített Macához, aki a nyitás előtti perceket kihasználva rakosgatta szerszámait. Szerette, ha rendben sorakoznak, hogy azonnal kezeügyébe legyenek. Gondolatai csapongtak, arra gondolt, hogy mégsem ment át Tamáshoz az este, pedig eltökélte, hogy átmegy, fel is öltözött, elindult, aztán félúton elpárolgott a bátorsága a döntéstől. Add még 1-2 napot a férfinak, hát ha ő teszi meg a szükséges lépést. Csalódottan ért haza, a maga okozta kudarc miatt is rossz hangulatban kelt reggel. Most csodálkozva kapta fel a fejét az ismeretlen hangnemre. Jó, de miért, kérdezi Marika, valami baj van? Szó sincs róla, csak látom, hogy mostanában nem vagy annyira vidám, mint régebben. Sokszor még dúdoltál is magadban ilyenkor reggelente, mostanában meg csak úgy befelé fordulva rakosgatsz, még a lányokkal is keveset beszélgetsz. Mit szólnál, ha este zárás után egy keveset récselnénk? Érdekel, hogyan élsz? Rendben, mondta Maca, miközben agya lázasan dolgozott. Még soha senkit sem hívott beszélgetni, nemigen barátkozott velük, beosztottakkal a nagyhatalmú tulajdonos. Nem is nagyon kedveli. Ő a főnök és kész, elfogadja, de hogy beszélgessenek, ez új számára. Csak nem akar kirúgni, rémült meg, pedig tudta, hogy ő a sztár a lányok közül. Nem, az nem lehet, valami mást forgat a fejében. Szerencséjére aznap olyan sokan jöttek hozzá, hogy nemigen ért rá idegesíteni magát a zárás utáni beszélgetésre gondolva. Fáradtan takarított össze a széke körül, rakta el a fésűit, ollóit, tégelyeit, mindenféle eszközeit, megigazította haját, kritikusan vizsgálgatta arcát a tükörben, hogy mennyire látszik rajta a feszültség, levette köpenyét és bekopogott a főnökasszony szobájának ajtaján. Gyere! Hangzott a biztatás, és Maca belépett Marika parányi szobájába. Az íróasztalon álló számítógépnél ülő nő előtt számlák, bevallások, levelek, hivatalos iratok tömkelegek kusza rendetlenségben, a falakon szaklapokból, női magazinokból kivágott hajcsodák képei. Marika felállt, felkapcsolta a villanyt és helyjel kínálta macát a szoba sarkában álló két kis fotel egyikében. Kicsit még tett vett, kirakott a cseppnyi asztalkára két poharat, a hűtőből meg egy megkezdett doboz üdítőitalt. Szemmel láthatóan nemigen tudta, hogyan kezdje beszélgetésüket. Maca, kezdett bele végül is nagy nehezen, remélem tudod, hogy sokra becsülöm a munkádat, tehetségedet, azt, ahogy a kuncsaftokkal foglalkozol. De kedvellek emberként is, jó ideje dolgozunk együtt, és szeretnék többet tudni rólad. Hogy élsz, mit csinálsz szabadidődben, egy szóval mi van veled? Mit mondjak, nézett kétségbe esetten a fiatal nő főnökére, miközben agya lázasan dolgozott. Mit akarhat? Mit mondjon, hogy ne hozzon bajt a fejére? Nincs semmi különös. Dolgozom, aztán hazamegyek a lakásomba, rendet rakok, néha főzök, valamit olvasok, vagy tévét nézek, aztán lefekszem aludni. Hát ennyi. Mindketten érezték a feszültséget, meg azt, hogy nem megy jó irányba a beszélgetés. Marika végül vett egy mély lélegzetet, aztán beszélni kezdett. Nézd, Maca, nem akarok zsákba macskát árulni. Ismersz, nem vagyok egy bratyizós fajta, nemigen láttál még engem trécselni a lányokkal, de azért tudatlan sem vagyok a dolgaitokkal kapcsolatban. Most azért hívtalak be, mert a férjem kért meg rá. Jobb, ha őszintén beszélünk. Tudom, hogy együtt élsz, egy intéssel szerelte le Maca tiltakozását. Jó, hát nem élsz veled, de szoros a kapcsolatod Tamással, aki a férjem cégénél dolgozik. Ede nagyon kedveli a párodat, és szeretné, ha sokáig ott maradna, de úgy látja, bántja valami, és arra gondolt, hogy a magánéletetekkel van baj. Ne is szólj, tudom, hogy semmi közünk hozzá, de szeretnénk segíteni, mert fontosak vagytok nekünk. Ne haragudjon, főnök, de tényleg semmi köze a magánéletünkhöz. Horgat fel Macában az önérzet. Majd mi megoldjuk, ha bajunk van egymással, azzal már állt is fel, hogy sértetten távozzon. Dr. Kovásznai nagy edéné érezte, hogy nem kellett volna ajtóstól rohanni a házba, túl keményen fogalmazott, nem volt valami taktikus, de így nem engedhette el a lány. Felállt ő is, megfogta Maca kezét, és a lány legnagyobb meglepetésére tőle teljesen szokatlan kedvességgel, már-már szeretettel nyomta vissza Macát a fotelba. Igazad van, mondta, de tudod, nekem van két gyerekem, és bár fájdalmamra kirepültek a házból, dolgozik bennem az anyai ösztön. Hidd el, őszintén segíteni akarok, és ugyan Ede biztatására fogtam bele, de nekem is fontos a te boldogságod. Tekints el most attól, hogy főnök vagyok, hogy a szalon tulajdonosa. Most két nő beszélget egymással. Ami itt elhangzik, az kettőnk között marad. Kérlek, ne menj el. Maca megdöbbent Marika színe változásán, meg jól is esett az idősebb asszony beszéde. Egyszer csak, mintha egy gát szakadt volna fel benne, beszélni kezdett. Tudja, Marika, mi már évek óta együtt vagyunk. Kedvelem Tamást, sokszor úgy éreztem az évek során, hogy szerelmes is vagyok belé, tudom, hogy ő is szeret, de valahogy az elmúlt hónapokban valami megváltozott. Én sem leszek fiatalabb, gyereket is szeretnék, meg családot, normális életet, de Tamás nem dönt, és így csak lopjuk egymás idejét. Nem tudom, hogy mit tegyek. Ha sürgetem, akkor talán megrémül, és elhagy, így meg én nem akarom folytatni. Hát most már tudja, hogy mi van velem. Hirtelen támadt csend a kis szobában. Marika megérezte, hogy most már nincs visszaút, valóban segíteni kell, de fogalma sem volt, hogyan. Lehet-e két felnőttet összehozni, vagy még inkább döntésre bírni, ha ők maguk erre nem képesek? Aztán, ha beleszólnak és nem jön össze, akkor meg ők lesznek a rosszak, mindketten majd rájuk haragszanak. Legjobb, ha most nem dönt, beszél a férjével, nem mintha annak sok köze lenne az emberi lélekhez. De mégis, talán ketten kitalálhatnak valami jó ötletet. Felállt és elbúcsúzott Macától azzal, hogy hamarosan folytatják beszélgetésüket. Tamás unottan tette a dolgát, az esze láthatóan nem a munkájárt. Jó szakember volt, már a rutin vitte előre, nem is kellett sokat gondolkodni a feladaton, keze tudta a dolgát. Fejében zavaros gondolatok kergették egymást a tegnap estéről. Meg volt győződve, hogy átmegy hozzá Maca, sokáig várta és fel is hívta, de a lány nem volt otthon. Ez aztán végképp megzavarta. Tehát igaz lenne a félelme? Van valaki-e? Alig várta a munkaidő végét, talán hazafelé beugrik Macához, nem mutatja, hogy ideges lenne, vagy netán féltékeny, de még az sem, hogy érdekli ez az egész, csak éppen, mint aki arra jár. Aztán majd csak kiderül valami. Az fel sem merült gondolataiban, hogy talán Maca megbántódott valamiért, vagy esetleg ő a hibás kettőjük kapcsolatának megromlásáért. Végül is olyan jól megvoltak, mi lenne itt a hiba? Bement az öltöző jobb napokat látott mosdójába. Nem szokott itt zuhanyozni, csak megmosakszik munka után, aztán otthon a saját fürdőszobájában, ha kedve úgy hozza, áztatja magát a kádban, vagy frissítő zuhanyt vesz, de most valamiért úgy döntött, lezuhanyozik, mégsem menjen rosszagúan Macához. Gyorsan öltözött és beült a Skodába. Az, mintha érezte volna a gazdája feszültségét, sietségét, a szokásától eltérően könnyen indult. Tamás begurult vele a közeli szupermarketbe, vett némi felvágottat, kenyeret és egy üveg bort. A pénztárnál észrevette, hogy pár szál virág is ott kornyadozik a reggeli kínálatból, kiválasztotta a legkevésbé meggyötörtet, fizetett, majd elindult Maca kis lakása felé. Nem értem, mi ez a remegés a gyomromban, gondolta, és ritkán tapasztalt izgalom lett úrrá rajta. Mint amikor első alkalommal mentem fel hozzá. Mi van velem? Mielőtt még végig gondolhatta volna izgalma okát, megérkezett a kisvárosi lakótelepi házhoz. Volt kulcsa a kapuhoz, de valami miatt úgy érezte, ezúttal jobb, ha csenget. Maca kérdően szólt bele a kaputelefonba. Te vagy? Miért nem jössz fel? Elhagytad a kulcsod? Nem akarlak meglepni, válaszolta Tamás már a lakás ajtajában. Ott is csengetett, pedig nyugodtan bemehetett volna a lakás kulcsával, ahogy tette oly sokszor. Miket beszélsz? Mi van veled? Nézett rá Maca, és szorosabban húzta magán pongyoláját. Éppen végzett a zuhanyozással, felöltözni sem volt ideje. Nem is tudom, valahogy rossz érzésem van. Minden rendben? Szerinted? Nézett rá kérdően, mosolytalan arccal Maca, majd kisvártatva hozzátette. Helyezd magad kényelembe, rendbe hozom magam, összeütünk valami vacsorát, aztán beszélgetünk. Jó lesz így? Na, beszéltél a lányjal? Dr. Kovásznai nagy Ede kíváncsian nézett feleségére. Kényelmesen ült kedvenc foteljában, lábát szokott módon a lábtartóként funkcionáló pufon pihentetve, kezében kedvenc sörével várta neje válaszát. Nem nekem való az ilyen, válaszolta Marika. Tudod, hogy nem szoktam magánügyekkel foglalkozni a szalomban, a kedvedért megtettem, de kellemetlenül érzem magam. Addig nem is volt baj, ameddig Maca ellenállt, de végül is megnyílt, és én már nem táncolhattam vissza. Megígértem, hogy segítünk, de most teljesen tanástalan vagyok. Most légy okos, mit tegyünk, ha már belekaptunk kettőik dolgába? Nekem ugyanis fogalmam sincs. Hát sok ötletem nekem sincs, azt hittem majd a lány megmondja, mi legyen. Na mindegy, együnk valamit, így gyomorra nehéz okosnak lenni. Tamara, mint aki hallgatódzik, már lépett is be az ebédlőbe, és a megterített asztalra tette a leveses tálat. Mindhárman leültek, és szótlanul kanalazták a dús zöldséglevest. Végül Tamara tölte meg a csendet. Valami baj van? Marika sokra tartotta a lány eszét, hamar el is mondta, hogy mibe rángatta bele a férje. Tanástalanul nézett a fiatal lányra. Neked van ötleted, Tamarám? Van. Várni kell, sokszor maguktól megoldodnak a gondok. Ha meg nem, hát Maca most már tudja, hogy számíthat rátok. Majd szól, ha kell neki valami. Én nem tennék egyelőre semmit sem. Marika hálásan nézett Tamarára. Ezért szerette meg ezt a kislányt, a józan fejéért, gondolkodásáért. Most is milyen igaza van? Nos? Maca kérdő nézett Tamásra. Mindketten túlzottan óvatosak voltak, a vacsora készítésénél a fiatal férfi készségesebb volt, mint valaha, segített mindenben. Hideget ettek, a Tamás hozta felvágottat, meg ami még volt a hűtőben. Összeütöttek egy szép, gusztusos hideg tálat. Amikor a bort kellett kinyitni, megkérdezte Macát, hogy iszik-e. Miért te nem? Kocsival vagyok. Elmész? Aztán töltött magának is, gondolván, ha rosszul alakul az este, legfeljebb gyalogol pár kilométert. A vacsora rájuk nem jellemző feszes, udvarias hangulatban telt, majd miután a jó minőségű vörösborral leöblítették az utolsó falatokat, átültek a szoba sarkában meghúzódó hangulatos kis zúgba. Parányi dohányzóasztal, mellette két egyszerű kagylófotel és egy állólámpa. Nos? Kérdez újra Maca, és kérdőn nézett a férfira. Mi az, hogy nos, mire vagy kíváncsi? Te nem tudod? Nem érzed, hogy valamit meg kellene beszélnünk? Tamás ettől a pillanattól félt. Fogalma sem volt, mit válaszoljon, nem volt igazi nagymestere a lelkizésnek. Meg aztán azt sem tudta, hogy mi bántja a lány. Mit kellene tudnom? Nézett Macára, majd hirtelen felindulással az izgalomtól akadozó hangon megkérdezte. Van valaki? Mi van? Kapta fel a fejét Maca. Miről beszélsz? Olyannak ismersz, mint aki megcsalt téged, és utána hazudik a szemedbe? Ez nem válasz. Van valaki? Van. Te. Vagy legalábbis eddig azt hittem, hogy te vagy az a valaki. Mi a baj, Tamás? Megakadt a beszélgetés, a férfi nem tudta, mit mondjon, nem ment neki ez az egész dolog. Maca durcásan hallgatott, szólaljon meg Tamás, ha már ilyen kérdéseket tesz fel neki. Végül is nem bírta tovább a hallgatást. Miért gondolod, hogy összejöttem valakivel? Hallottál valamit? Mert ha igen, akkor elmondhatom, hogy szemetek az emberek. Nem, csak valahogy megváltoztál, nem ilyen voltál régebben. Alig mosolyogsz, ha együtt vagyunk, elgondolkodsz, nem ott jár a fejed. Meg aztán tegnap este is kerestelek, mert azt hittem eljössz, de nem jöttél, én meg hívtalak itthon, de nem vetted fel. Merre jártál? Macát idegesítette, de egyúttal hízelgett is neki a féltékeny hang, eddig erről az oldaláról nem ismerte a férfit. Nem szeretné, ha ez állandósulna, ki nem állhatja a féltékenykedést, mert ha a párja nem bízik meg benne, akkor jobb, ha fel is út, le is út, elmegy, amerre lát. De most egy kicsit jól esett neki Tamás szenvedése. Várt egy keveset, de megsajnálta a fiút, nem akarta tovább kínozni. Hozzád indultam, te mamlasz. Miért nem a mobilomon hívtál, akkor megtudhattad volna. De nem jöttél el. Nem, mert félúton meggondoltam magam. Hát, ha nem is vársz, nem vagyok már fontos neked. Hogy gondolhatsz ilyent? Hogyan? Hát egyszerűen. Mi vagyok én neked? A szeretőd, aki szétteszi a lábát, amikor neked erre kedves szottyan, aztán mehet haza Isten hírével? Soha nem mondod már, hogy szeretsz, hogy fontos vagyok neked, hogy velem akarod leélni az életet. Én sem vagyok már csitri, családra, férjre, gyerekre, otthonra vágyom. Nincs senkim rajtad kívül, és csak a döntéseiden múlik, hogy ez így marad, vagy sem. Akad elég férfi, akinek tetszem, csak engednem kell nekik, minden ujjamra találok valakit. Most már tudod, mi a bajom. Tamásban még a vér is meghűlt, nem várt ilyen kirohanást. Fogalma sem volt, mit tegyen. Persze, hogy szereti, miért is kellene ezt minden nap 20-szor elmondania, persze, hogy fontos neki, hát hogy lehet, hogy ezt nem érzi? Mintha kést forgattak volna a szívében, úgy hallgatta Macát, amikor az más férfiakról beszélt. Na, ehhez azért neki is lesz még egy-két szava, csak azt nem tudta, hogy ezek mik legyenek. Most mit tegyek? Nézett kisfiús tanástalansággal Macára, aki majdnem elnevette magát Tamás kétségbeesésén. Mit tegyél, gondolkozz! Neked eszedbe se jutott, hogy mennek az évek, és egyszer csak megöregszünk? Akkor is így fogjuk látogatni egymást? Hát nem érted, hogy mit akarok?
Hát jó lenne, ha segítenél.
Tamás szava valóban segélykiáltás volt. Olyan ez, mint egy gyerek, pedig tud kemény férfi is lenni. Na mindegy, nincs más hátra, mint hogy megmondja, mit tegyen. Nos, Maca nyerekbe érezte magát, egy kicsit még puhította a férfit, mit is tehetnél? Az például szép volt, hogy évek óta először virágot hoztál nekem, ez is valami, látom, okosodsz, de ez kevés. Megmondom, mit tehetsz. Kérd meg a kezem, és vegyél feleségül. Most. Vagy menj el. Mindenre gondolt Tamás, de ultimátumra nem. Minden porcikája tiltakozott a házasság ellen, de a lány sem akarta elveszíteni. Homlokán izzadságcseppek jelentek meg, kezét folyamatosan tördelte, miközben agya lázasan forgott. Tapintani lehetett a csendet, a hallgatásukban izzó feszültséget. Maca nem szólt, Tamás meg nem tudta, mit mondjon. Érezte, most dől el élete következő néhány évtizede, de félt ettől a döntéstől. Amíg élt az anyja, jókora biztonságot adott neki a tény, hogy van valakié, egy támasza, ha arra volt szüksége, és jó volt a szabadság is, amit az anyja mellett élvezhetett. De egy házasság nem anya-fia kapcsolat.
Ott meg kell felelni az elvárásoknak, az asszonynak, a születendő gyerekeknek, a pénzszerzés kötelezettségének, a családfenntartásnak, és erről még mindig nem készült fel. Talán sohasem lesz igazán felkészült a házasságra.
Legbelül egy halk hang suttogta. Állj fel, menekülj! De egy mind hangosabb másik hang sürgette. Szólalj meg, te hülye, mert elveszíted!
Hát, szólalt meg nagy sokára alig hallhatóan a férfi.
Hát, mit mondasz?
Hát, azt akarom mondani.
Maca kérdőn nézett a verítékben fürdő, szavakkal birkozó Tamásra, de nem segített neki.
Oldja meg, ha ezt sem tudja, ha nem képes magától kimondani, amit ki kell, akkor takarodjon.
Megszakadna a szíve érte, de ehhez, ami eddig volt, a továbbiakban nincs kedve.
Hát, Maca, kérlek, kérlek, légy a feleségem.
Szinte hallani lehetett a megkönnyebbülését, amint a szavak elhagyták Tamás száját.
Maca, én téged nagyon szeretlek.
Azt hitte, hogy fanfárok szólalnak meg, Maca a nyakába ugrik és táncra perdül, ünnep kezdődik, de nem ez történt. Maca szótlanul nézte párját és sokáig hallgatott. Végül halkan csak ennyit mondott.
Jó.
A fodrászat hétfő reggeli ridegsége, a vasárnap lecsapódott áporodottság, a különféle samponok, kencék, illatosítószerek illata és a gondos takarítás ellenére is a padló réseiben megülő levágott hajak nehéz szaga, a lassan melegedő helyiség jól megszokott, szinte otthonos érzést keltettek a szalon dolgozóiban. Ahogy minden reggel, ezúttal is dr. Kovásznai nagyedéné érkezett elsőként és azonnal elindította a fűtést, hogy mire az első kuncsaftok jönnek, már kellemes meleg legyen. Negyed óra után érkezett az első, majd sorban a többi fodrász alkalmazott. Voltak, akik vidáman, csacsogva, mások morózusan kezdték a hétfő reggel. A hétvége emléke még ott ült a gondolataikban, ki ezen, ki a ráváró feladatokon törte a fejét, de akadt, aki szinte gondolat nélkül automatikusan tette a dolgát. Valamennyien a szalon nyitására készültek, meg az asszonyok rohamára. Alig ha lesz egyetlen szabad percük is a nap folyamán, olyan sokan jelentkeztek be. Marika szeme mindenütt ott volt, szigorúan tette szóvá a neki nem tetsző dolgokat, járta végig a fodrászok, manikűrösök placai. Ezen a reggelen sem volt kellemesebb főnök, mint bármikor máskor. Csak akkor enyhült meg a tekintete, amikor nagy sokára Maca székéhez ért.
Jól vagy?
Igen, Marika, köszönöm. Szeretnék önnel beszélni. Zárás után bemehetek?
Várlak.
Marika napközben sokszor gondolt rá, vajon mit akarhat a lány. Igaz, ő ajánlotta fel a segítségét, de nem szeretné, ha ebből valami olyan sül neki, ami neki kellemetlen, vagy ha ettől elszemtelenedne a lány. De nem, Maca nem olyan, önérzetes, önálló, nem él vissza gyengeségével, hogy engedett férje uncolásának, és segítséget ajánlott a magánügyei rendezéséhez. Mit is tudna ő hozzátenni két felnőtt életéhez?
Bejöhetek?
Maca szokott módján halkan, udvariasan kopogott a főnökasszony szobájának ajtaján. A bíztatásra belépett, Marika már várta.
Nos, mi újság van? Nézett kérdően Macára, miközben helyjel kínálta a kis fotelban.
Nézze, Marika, köszönöm, hogy segíteni akart, de tegnap, igaz, nem kevés bíztatásomra Tamás megkérte a kezem. Elintézzük a formaságokat, és egy hónap múlva összeházasodunk.
Ez nagyszerű, kiáltott fel megkönnyebbülten Marika. Tehát minden rendben van.
Igen, köszönöm, hogy segíteni akart.
Állt fel Maca.
Ne siess, ülj már vissza, és mesélj, hogy történt.
Maca eleinte vonakodva kezdett bele a történetbe, egyáltalán hogy jön ő ahhoz, hogy kiadja magát ennek az asszonynak, de miután senkivel sem tudta megosztani gondolatait, egyre inkább belemelegedett a részletek előadásába.
Mindketten jót derültek Tamás kínjain, a végén egészen összebarátkoztak. Két nő, akik értik egymást.
Most már tényleg mennem kell, Marikának is hosszú volt a napja.
Várj még egy pillanatig. Ígértem, hogy segítek, de te ügyes voltál a támogatásom nélkül is. Mégis, ha van valami, akkor csak szólj nyugodtan.
Nem is tudom, hogy mondhatom-e.
Maca fejében abban a pillanatban pattant ki az ötlet.
Szóval lenne valami. Tamásnak és nekem sincs senkim sem, aki a családunkat jelenthetné az esküvőnkön.
Marika és a kedves férje elvállalná, hogy eljönnek és képletesen maguk adnak férhez engem?
Csak ennyit kérek, semmi mást.
Lehet?
Marika agyában villámgyorsan cikáztak a gondolatok. A gyerekei távol, az anyaság érzése még mindig kínzóan éles benne, íme itt ez a lány, aki meg pótanyára vágyik.
Meg aztán az is lehet, hogyha már a gyerekeit nem érdekli a szalon sorsa, Macát kinevelhetné az utódjaként.
Megmaradna a szalon, ő a tulajdonos, Maca meg vezetni az egészet. Egy kicsit lazíthatna ő is.
Az esküvő remek alkalom, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.
Még talán fogadott unokái is lehetnek, ha már sajátok nem lesznek.
Maca riadt tekintete, mint aki fél, hogy rosszat mondott, visszahozta a kis irodába.
Hogy ne lehetne?
Köszönöm.
Nem, nekem kell megköszönöm, olyan örömöt okoztál a kéréseddel.
Tudod mit, az ünnepi vacsorát mi szervezzük és mi is álljuk.
A két nő könnyektől csillogó szemekkel állt egymással szemben, majd hirtelen sírva összeborultak.
Percekig maradtak így, majd lassan lecsillapodva, mosolyogva néztek egymásra.
Végül Marika törte meg az ünnepélyes csendet.
Na, eredj hazafogadott lányom, de aztán, fenyegette meg felemelt ujjával kedveskedve, holnap reggel elnek és...